Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szentigét, amelyet Anyaszent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, és megírva találjuk Péter apostol első levelében az 5. fejezet 6. versétől a következőképpen. Ezt írja Péter: alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen nagy esemény kezdődött 2 nappal ezelőtt, akkor azt gondolom, hogy a hölgyek is egyből rá vágják, hogy a labdarúgó Európa-bajnokság. Sajnos számunkra nem éppen a legsikeresebben kezdődött, de pár nap múlva jól elagyabugyáljuk a németeket hazai pályán, és minden rendben lesz, legalábbis ez a reménységünk. De azt kérdezem, hogy milyen nagy esemény kezdődött 1 héttel ezelőtt, akkor lehet, hogy kevésbé tudjuk a választ, 1 héttel ezelőtt kezdődött Rómában az atlétikai Európa-bajnokság. Nem tudom, ki követte ezt figyelemmel, én igyekeztem ebbe is belenézni, hiszen sok sportot szeretek a labdarúgáson kívül, és amikor néztem az egyik közvetítést, ami nem más volt, mint női rúdugrás, akkor az egyik hölgy, amikor neki futott a rúddal a ugrásnak, akkor a következőt mondta a riporter: 4 méter 75 centi a legjobb eredménye, amit 2017-ben ugrott. És arra gondoltam, hogy mennyire rettenetes lehet úgy sportolni és úgy edzeni, hogy 7 évvel ezelőtt ugrottad életed legjobbját, és azóta versenykörülmények között ezt nem tudtad megtenni. Ez egy nagyon jó közepes eredmény, amivel ilyen versenyeken el lehet lenni, mindig úgy az 5.-8. hely környékén talán, de milyen rossz lehet az, amikor nem úgy van, mint mondjuk a férfiaknál Duplantis, a svéd ugró, aki mondjuk ilyen 6 méter fölött mindig egy újabb 50 000 dollárért 1 centivel megjavítja a világcsúcsot, és hónapról hónapra ezt szinte megteszi, hogy ott vagyok, ahol 7 évvel ezelőtt. Ha most ide jönne az Úristen, és azt kérdezné tőlünk mindannyiunktól, hogy levered-e még mindig a bűnnek a léceit, vagy már simán átugrod azt, amit 5 évvel ezelőtt még levertél? Tudsz-e görcsök és terhek nélkül szaladni, vagy még mindig bukdácsolsz az előtted lévő akadályokban? Isten, én hiszem azt, hogy a fejlődést és a növekedést várja el tőlünk, és ahogy nem jó érzés ugyanazon a magasságon lenni 7 év után, azt gondolom a lelki életben se jó érzés ugyanott lenni, ahol az ember 7 éve volt, sőt, ennél a szegény rúdugró hölgynél elmondhatjuk, hogy még ott se tart, ahol 7 éve, mert azt se sikerül megugrani, amit korábban sikerült. A mai alkalom, a mai Isten tisztelet, az tele van felszólításokkal és tele van biztatással. És egészen csodálatos Istennek a szent lelke, hogy ebbe a rövid ige szakaszba beletett 12 felszólítást. Megalázni, gondot viselni, megerősíteni, felkészíteni, és 6 olyan van benne, amit Isten mond, hogy mit tesz ő azért, hogy mi át tudjuk ugrani az egyre nagyobb léceket, és 6 dolgot pedig ránk bíz, hogy nekünk mit kell tenni, hogy ez sikerüljön. A mai ige az pont olyan, mint egy ilyen edzés, és igen, Isten bűnösöket hív, ez egy nagyon fontos dolog, de mi van akkor, ha a bűnös már oda talált hozzá? Mi van akkor a bűneivel, az életével, mi az, amin változtatni kell, hogyan kell haladni, hogyan kell egyáltalán egy ilyen rúddal a kezünkben szaladni, és átugrani a lécet? És amikor erről beszél itt Péter apostol, akkor egy nagyon fontos szóval kezdi, azt mondja: alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Ha valami hiányzik a világból, az az alázat szónak a helyes értelme, különösen az, ahogy keresztényként kell értenünk. Két szélsőséggel szoktunk találkozni. Az egyik szélsőség arról szól, hogy tele van a világ alázatoskodó emberekkel, akik azt gondolják, hogy alázatosak, pedig egyszerűen gyávák. Azt gondolják, hogy alázatosak, pedig egyszerűen csak megalkuvók. Olyan emberekkel van tele a világ, akik valamilyen érdek miatt, valamilyen cél elérése érdekében, lehet, hogy csak annyi a céljuk, hogy ne legyen feszültség az életükben, elkerülik a konfliktusokat, elkerülik azt, hogy szembe szálljanak mégis ki, akár jogos érdekeikért is a világba. Nagyon-nagyon sok az ilyen, mondhatjuk ezt, lakály lelkületű ember. És közben a másikat nem tisztelik, nem szeretik, nem elismerik, hanem ott van egy elfojtott harag az életükben. Megbecsülés helyett ott van az irítség. Ez az egyik fele. A másik fele pedig azt mondaná erre az igére, hogy hát erről ne nagyon beszéljünk, mert a világból nagyon-nagyon hiányzik éppen az alázat. A nagyképűség és az egoizmus az, ami mindent ural, az egyéni érdekeknek a mindenáron való megvalósítása. És ebbe a kettőbe szól bele Péter, és azt mondja, hogy ti keresztény módon, mint keresztények, alázzátok meg magatokat Isten előtt. Az eredeti görög szó még ennél is keményebb, mert azt jelenti, hogy lealacsonyít. És az ember ettől irtózik. Vagy nem szeretjük ezt, vagy pedig ha benne élünk, bár nem szeretjük, akkor meg szeretnénk ebből megszabadítani magunkat. Mit jelent mindez? Ha helyesen látjuk azt, hogy ez hogy hangzik el, és mi a kontextus, akkor látni fogjuk, hogy ennél jobb dolog nincsen. Hiszen arról van szó ebben az igében, hogy van egy hatalmas, gondviselő, nálunk mindent sokkal jobban tudó szuverén Isten. És a szuverén Isten egyszerűen annyit mondta, hogy én annyit kérek tőled, hogy ne a saját fejed után menjél, hanem simulj bele az én akaratomba, mert az lesz neked a legjobb. És ez nagyon nem, ahogy mondani szokták, eurokonform, vagy nem trendi más szavakkal, mert a világban valami egészen más dolog van. És a felvilágosodás óta a világban van egy óriási nagy változás. Ezt egy internetes oldalon, egy evangelikál oldalon így fogalmazzák meg. A felvilágosodás óta a filozófusok szorgalmasan dolgoznak az új világnézet összeszerkesztésén, amely a humanizmus nevet kapta. A lényeg, amíg a régi világ egy transzcendens Isten köré szerveződött, addig az újban minden az ember köré szerveződik. Az ember lett az új világ közepe. Ő érte van minden, ő lett az új viszonyítási pont. Vagyis régen az volt a kérdés, mit mond Isten igéje. Nem az számít, hogy én hogy érzem, nem az számít, hogy ez nekem jó vagy rossz, mit mond Isten igéje, és volt egy rajtunk kívülálló biztos pont. Mára az a lényeg, hogy minden értünk van. És ezt úgy lehet megtapasztalni ebben a világban, hogy amikor az embernek döntenie kell valamiről, egy erkölcsi kérdésről, akkor nem az a kérdés, hogy mit mond Isten, jó ez nekem vagy sem. Ha nekem jó, akkor rendben van. Ha nekem jó, akkor megteszem. Mindegy, hogy ez milyen sebeket okoz másoknak. Ha meg nekem rossz, akkor azt nem teszem meg. Ha valamilyen harcot követel, akkor azt nem teszem meg. És erre mondja az Istennek az igéje, hogy nálunk ez nem így van. Nem az a mérték. Lehet, hogy Isten akarata szerint van valami rossz, és Istennek nem az akarata szerint van valami, ami nekünk kedves és jó lenne. Nagyon veszélyes akkor, amikor az ember önmaga körül forog, és önmaga körül tájékozódik, és önmagát akarja igazolni a döntéseivel. Ha megnézzük, az Ószövetségben olyan emberek voltak, és az apostolok is ilyenek voltak, akik belevetették magukat Isten szuverén akaratába. Valakinek Isten azt mondta, hogy ne házasodj meg soha. Valakinek azt mondta Isten, hogy vedd el ezt a prostituáltat. Valakinek azt mondta Isten, hogy ide menj, más azt mondta, hogy oda menj. Jó példa erre, például Jónás, kinek Isten azt mondja, hogy ide menj. És nem Isten szaván tájékozódik, hanem saját magán. Jó nekem, ha oda megyek? Mi lesz ebből? Mi lesz ennek a következménye? És inkább arra figyelt, hogy neki mi a jó, és arra indult el. Hát az nem Ninive volt, hanem éppen ellenkezőleg. Pedig anélkül, hogy mi nem simulnánk vele Isten örök akaratában, nem lesz meg a felemelkedés is. Az ember szeretné felmagasztalni magát. Szeretne felemelkedni, ahogy ez a szó az eredetiben szerepel. Szeretnénk minél nagyobbak lenni. De ezt az ember, ha önmagában teszi Isten nélkül, akkor hiányzik az alap. És szokták mondani, hogy a fák nem nőnek az égig, hát az ember hírneve és dicsősége sem képes az égig nőni. Azt látjuk ebben az igében, hogy az első nagyon fontos dolog, hogy jó értelemben tudjuk, hogy hol a helyünk. Mert ha a helyünkön vagyunk, akkor jön a fölemelkedés, és akkor abban a talajban vagyunk, ahol Isten meg tud minket erősíteni, és fel tud emelni minket. És csak ezen a háttéren lesz érthető az az ige, ami sokaknak ott van talán a Bibliájában is, és szeretjük idézni így önmagába, minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. De hogy vetném én a gondomat úgy bárkire, hogy nem ismerem és nem bízok meg benne? Ha most arra gondolunk, hogy mi van az életünkben, ami rossz, akkor mindannyian föl tudnánk állítani egy listát, hogy az itt lévők közül ki az, akinek erről semmit nem mondanánk, ki az, akinek valami picit, ki az, akinek elmondanánk, de finomítva, mert nem bízunk meg 100%-ig egymásba. Rávetni valakire a gondunkat, akit nem ismerünk és nem bízunk meg 100%-ban. Csak akkor tudjuk megtenni, ha ilyen alázatos szívvel elfogadjuk ennek a szuverén Istennek a hatalmát és a szeretetét. És azt tudjuk mondani, hogy Uram, én tényleg odavetek mindent eléd, mert tudom, hogy nálad jó helyen van. És atyúzzam alá azt a szót, hogy minden. Ha megnézzük a keresztény embereknek, hogy mi tartozik a mindenbe, mondjuk ez itt a minden, akkor általában mi ezt visszük oda Istenhez. Nagyon sokszor, ami olyan nagyon kicsinek tartunk, azt mondjuk, hogy hát Uram, ez lényegtelen. Ezt nem viszem oda eléd, ezzel majd megküzdök én. De a mindenben az is benne van. Bátran vidd oda azt, amit más nagyon jelentéktelennek tart. Amit talán te se tartasz olyan fontosnak. De Istennek erre is gondja van. És vidd oda bátran azt is, amit annyira nagynak, vagy talán annyira csúnyának tartasz, hogy nem mered Isten elé vinni, vagy talán már szégyelsz újra elé vinni. A minden, az tényleg minden. Abban minden benne van az életünkben. Ott nincs kivétel. Egy zseniális mondatot olvastam készülés közben, ez így szól. Az igazi gondviselés hit nem irányítani akarja Istent, nem megszabni, mit tegyen, hanem rábízza magát a teremtőjére. És azt mondja, Uram, mindent odaadok neked. És ebben benne van az, amikor így ráhagyatkozunk az Istenre, hogy már nem a mi koordináta rendszerünk szerint gondolkodunk. És azt mondjuk, Uram, lehet, hogy jön valami, ami rossz az életemben. De nem rázom le magamról, mert tudom, hogy neked ezzel is terved van. És lehet, hogy Uram, jön valami az életemben, ami nagyon jónak tűnik, de nem teszem meg, mert lehet, hogy ez éppen eltávolítana tőled. Nagyon sokan jól ismerik Sadrák, Mésak és Abednégó történetét, amikor be akarják vetni őket a tüzes kemencébe, pont ezt fogalmazzák meg, hogy hisszük, hogy az Isten megszabadít minket a tűzből, de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te Istenedet nem tiszteljük és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Micsoda hit azt mondani az Istennek, hogy Uram, én borzasztóan szeretném, ha meggyógyítanál, vagy meggyógyítanál valakit, vagy segítenél az anyagi problémámban, vagy abban a családi krízisben, amiben vagyok, de én nem kötöm ehhez a szeretetemet. Én akkor is szeretlek, ha ezt nem teszed meg. Én akkor is ugyanúgy ragaszkodni fogok hozzád. Egy ausztrál teológus mondja a következőket, minden gondotokat őre elvessétek. Ebben a gond szó, ez ilyen nyugtalanító, mert valami fájdalmat jelent. De ott van benne a gond szóval, egy nagyon megnyugtató is, hogy mert neki gondja van rátok. Minden nyugtalanító gondunkkal szemben ott áll megváltunk, soha el nem múló gyengéd gondja, vagyis gondviselése. Ugye látjuk, itt van ez a szó kétszer is, hogy minden gondotokat rávessétek, mert neki gondja van rátok. Mennyivel más ez a kettő? És mennyire jó azokat a gondokat, amik terhelnek minket, a gondviselő Isten kezébe tenni. És amikor idáig jut Péter, azt mondja, hogy ha már így ismeritek az Istent, akkor az ismerjétek meg a kísértőt is. Sokszor énekeltük most a fiatalokkal, hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Hát az ordító oroszlán, az ördög. Ebben az igében ezt mondja Péter, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken-e világban. Hát erről egy külön igehirdetés lehetne mondani, bár úgy magában nem szeretünk az ördögről beszélni, és nem is arról szeretnék, de azért három dolgot hadd jegyezzek a szívetekre. Az első, amit megtudunk ebből az igéből, hogy van egy élő, valóságos, létező ellenségünk, és ez nem más, mint az ördög. Nagyon sokan ebben már nem hisznek keresztény emberként sem. 2017-ben egy jezsuita atya fogalmazta ezt meg. A szimbólumok részei a valóságnak, és az ördög szimbolikus valóságként létezik, nem személyes valóságként. A Biblia alapján én hiszem, hogy igenis van egy ilyen ordító oroszlán, és a legnagyobb jót azzal tesszük neki, hogyha nem hisszük el. Ha nem hiszük el, hogy betörhetnek a házunkba, akkor nyitva hagyjuk mindent, szabadon járkálhat, aki akar, mert nem hisszük el, hogy megtörténhet. És milyen sokszor ebből vannak balesetek, ebből vannak problémák, hogy emberek azt mondják, én nem hittem el, hogy ez velem megtörténhet. Most láttam épp egy embert, és ez nagyon ide kapcsolódik az alázathoz, és hogy nem hiszünk el valamit, ez a történet. Ez egy nagyon gazdag vállalkozó volt, akinek New Yorkban az egyik nagy irodaház 27. emeletén volt egy irodája, és nagyon büszke volt arra, hogy mennyire tökéletes ez az iroda, mennyire biztonságos, és bárki jött hozzá, az volt az első, hogy bemutatta azt, hogy törhetetlen az üveg, teljes rendülettel neki szaladt mindig az üvegnek. Lássátok, ez nem törik be soha. Hát a 6. alkalommal betört, és fejjel kizuhant a 27. emeletről, és szörnyet halt. Valami olyanba hitt, ami nem volt teljesen biztos, és ott volt benne az a fajta nagyképűség, hogy én megmutatom nektek, hogy ez mennyire hibátlan. Sokan így vannak az ördöggel is. Hagyják, hogy így kibe rohangáljon az életükbe, vagy éppen rá próbálnak támaszkodni, aztán kizuhannak az emeletről. De ebben az igében, és most a következő két dolgot nagyon-nagyon szeretném gyakorlati tanácsként a szívetekre helyezni, hogy az ördögöt le lehet győzni. És ha megkérdeznénk, hogy hogy, akkor nagyon sok mindent mondanánk Jézus vére által, a Golgotai kereszttel, oda kell menni Jézushoz, és mindez igaz. De itt ebben az igében egy dolgot mond Péter. Az a Péter, aki ebből a szempontból a lehető legsikertelenebb, és mégis a lehető leghitelesebb. Mert azt mondja, hogy legyetek józanok, hogy le tudjátok győzni az ördögöt. Ennek a szónak a jelentése, a józan szónak az így szól, hogy mérsékelt, higgadt, körültekintő, nyugodt, összeszedett. Vagyis azt mondja, hogy az ördög ellen te akkor tudsz győzni, ha higgadt vagy és nyugodt vagy. Mert ahogy elönti a harag a szívedet, olyat mondasz és olyat teszel, amit utána megbánsz. És mindenkitől hagyj kérjek bocsánatot, amit most mondani fogok, mert nem egy szószékre való. De szeretném elmondani, hogy érezzétek. Néhány nappal ezelőtt az egyik internetes fórumon kialakult egy vita arról, hogy Karsai Dánielnek van-e lehetősége arra, hogy eutanáziát kérjem. És akkor valaki a következőt írta, hogy Karsai Dániel most már kapja be, és fejezze be ezt az egészet. Egy nagyon súlyos, haldokló embernek. És utána szívfájdító volt persze olvasni azt is, hogy bocsánatot kérte, hogy szégyelte magát, hogy ez a bélyeg rajta marad az életén, de miért? Mert belehergelte magát valamibe, amit soha nem tett volna meg. És az ördög ezen keresztül szabad utat kapott. Ha mérsékelt lett volna, ha higgadt lett volna, és olyan sok esetben, ami mérsékeltek és higgadtak lennénk a családi környezetünkben, az életünkben, az autóvezetésünkben, a munkánkban, bárhol, akkor ezerszer kisebb területet adnánk az ördögnek, hogy ott garázdolkodjon az életünkben. A tudatos döntést hoznánk, akár azzal kapcsolatban, hogy mi az, ameddig az ember elmehet, egy párkapcsolaton kívül, és meghúzná a határokat, sokkal kevesebb lenne a házasságtörés, sokkal kevesebb lenne az, hogy az ember egy felhevült állapotban olyan dolgot tesz meg, amit amúgy soha nem tenne meg. És utána pedig ott marad az életén. Azt mondja Péter, az a Péter, aki felhevült pillanatában azt mondta Jézusnak, hogy én veled megyek a halálba is, ahol egyáltalán nem volt józan. Az a Péter, aki a kellett a kardját kapta ki meggondolatlanul, és hát tényleg csak egy isteni csoda volt, hogy ott azonnal nem szúrták le, mert ez lett volna természetes. Azért valaki ott a kijövő katonákra, bár azt tudjuk, hogy nem a római légió volt, mert ott nem sok esélye lett volna, de a templom szolgára, akik kardokkal, botokkal felszerelkezve jönnek, kiúzza a kardját, és ott össze-vissza csapkod. Ez volt rá jellemzés. Azt mondja, hogy nézzétek meg az én életemet, mennyi nyomorúság volt benne azért, mert nem voltam nyugodt, nem voltam összeszedett, mert hagytam, hogy az érzelmeim elvigyenek. Mennyire fontos ez, és mennyire jó ez, ha ezt tudjuk, hogy Isten ezt szeretné a mi életünkben. És ehhez kapcsolódik a harmadik dolog. Nem tudom, hogy ki az, akire rátámadt már az ördög. De úgy magába, hogy mentél az utcán, és így hupp, rádugrott az ördög, és fejbe vágott. Volt-e már olyan, hogy beszólt neked az ördög? Úgy hallottad, hogy én vagyok az ördög, és te értéktelen vagy. Jó ez a íz, lehet így mondani, értéktelen vagy, ilyen ördögi hangon. Senkinek nem mondta. Miért? És ez a harmadik nagy tanulság, mert szinte mindig embereket használ fel. Embereket használ fel arra, hogy elveszítsd a türelmedet, embereket használva arra, hogy ordító oroszlánként kit tudjon elnyelni. És ez két dolgot jelent nekünk, amikor téged támadnak sokszor, akkor lásd a támadó ember mögött azt a kísértőt, aki felhasznál valamit az ő életébe, azért ott téged is tönkre tegyem. Lehet, hogy az ő gyengeségét használja föl, lehet, hogy bármit az ő életébe, amivel küzd, hogy neked rosszat tegyen. És vedd észre azt, amikor téged és engem akar felhasználni arra, hogy mások életében kárt tegyünk. Elmúlt héten az az ige volt Ézsaiás proféta a könyvéből, hogy nevessétek meg azt, aki szól. És én Kőbányán prédikáltam, és Kőbányán arról szóltam, hogy Isten szinte mindig két lépcsőben szól hozzánk. Nagyon ritka az, amikor az ő hangját halljuk. Ő szól, és utána embereken keresztül szól hozzánk. És amikor azt mondjuk, hogy nevessük meg azt, aki szól, akkor én arról szóltam, hogy nevessük meg azt sem, akit fizikailag látunk, legyen szó akár egy lelkipásztorról, bármelyik gyülekezetbe, de még inkább nevessük meg azt az Istent, akinek a parancsára szól. És a kísértő ugyanezt másolta le. Két lépcsőbe szól. Egyrészt indít embereket, akik második lépcsőként eljuttatják hozzánk az ő indulatait. Hogy szívesen mondjuk azt, hogy mi szeretnénk Isten keze, lába, nyelve, füle lenni, ugyanúgy átélhetjük azt, hogy mi a kísértőnek vagyunk a keze, a lába, a szája, akin keresztül megtesz dolgokat. Mert alapvetően ennyire egyszerű ez az egész. Egymás érzelmeire hatunk, egymást rántjuk bele dolgokba, és azt mondja, legyetek józanok, és vegyétek észre ezeket a dolgokat. És egészen különleges ennek az igének a vége. Annyira szeretjük olvasni az utolsó szavakat, hogy Isten maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. És azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, erősíts meg, szilárdíts meg, de nem olvassuk el az előtte lévő néhány szót. Ezt mondja, minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az őrült dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősödni és megalapozni. Vagyis az Isten mentse meg az olyan keresztényekről, aki beülnek a szobába és azt mondják, Uram, itt vagyok, készíts fel, alapozz meg, szilárdíts meg és erősíts meg. Az Isten azt fogja mondani, hogy menjél ki a harcba. És lehet, hogy előbb szenvedni fogsz egy rövid ideig, de én ott tudlak téged megerősíteni. Nem tudom, hány labdarúgó számolt be arról, hogy életem legmeghatározóbb élményei voltak, és a legtöbbet akkor fejlődtem, amikor a tök mindegy melyik csapatban 3 évig a kispadon ültem. Ami hihetetlen volt ott a kispadon ülni, és kívülről nézni a dolgokat. Olyannyira nem igaz ez, hogy nagyon sok edző azt mondja, hogy a legjobb edzés az éppen a meccs. Az éppen a küzdelem. Kezd el. Most nézz az életedre, hogy milyen terület van, aminek nem mersz neki kezdeni. Mert várod az erőt, a megalapozottságot, várod, hogy rád szálljon a lélek. Nem fog megoldódni. Indulj el azzal az emberrel szembe, ahol nehézség van. És lehet, hogy fogsz kapni egy-két pofont, és lehet, hogy jogosan is. Mert rávilágít arra, hogy te mit rontottál el, de közben meg fog erősíteni az Isten. Indulj el bátran ezekbe a harcokba. Lehet, hogy még először nem érzed az Istennek a kegyelmét, de meg fog jelenni, mert a harcba jelenik meg. Gyerekeket kérdezem, hogy emlékeztek Dávid és Góliát történetére? Milyen szép az, amikor állnak a katonák, Dávid elindul Góliát felé, és Góliát egyszer csak a szívéhez kap, összeesik, és azt mondja, jaj, szívinfarktus kaptam, és összeesik. Így történt? Nem így történt. Mert Isten nem oldotta meg Dávid helyett ezt a dolgot. És Dávid, amikor elindult, nem volt semmije, csak az az öt kövecskéje. És útközben az Isten szent lelke elkezdett munkálkodni, és azt mondta Isten szent lelke, hogy dobd el azt a követ, és oda fog menni, ahova én irányítom. Biztos tudjátok, filiszteusoknak olyan sisakjuk volt, most nem tudom, réz, vas, vagy miből volt, ami éppen a szemüknél volt egy kis luk, itt volt egy kis hely, oda ment a kő. Dávid gyakorolatot volna ezerszer, ezer alkalommal, akkor se találta volna el. De elindult a harcba, és oda talált, ahova kell. És mi is így vagyunk ezzel. Valóban alázatosan, Isten gondviselésébe bízva, valóban tudva azt, hogy milyen kísértések jöhetnek az életünkbe, el kell indulni bátran, és Isten felkészít, megszilárdít, megerősít és megalapoz minket. Ez egy hatalmas ígéret. És hogy fejezem be egy idézettel. Isten hatalmas keze alatt élni, járni, dolgozni, küzdeni, szenvedni, örülni, szeretni csupa áldás. Mert az ő keze áldásra emelt kész felettünk, a feltámadott Úr Jézus érdeméért. Nem csak jó dolgok vannak ott az áldás alatt, hanem sokszor küzdelem és szenvedés. Sokszor ezektől félünk is, de merjünk elindulni, és merjünk így olyan keresztények lenni, akik már nem verik le azt a lécet, amit tavaly, tavaly előtt meg 5 éve levertek. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyira élesen látjuk mindazt, ami a világban van, azokat az erőket is, amik munkálkodnak, de te nem azt szeretnéd, hogy mi ettől megijedjünk, vagy elkeseredjünk, vagy mindezeket a körülményeket szídjük, hanem az, hogy a te hűséges gyermeketként tudjunk ebben a világban a te követeidként élni, és erre akarsz minket felkészíteni. Egészen különböző a mi életünk. Valaki talán évek óta nem találkozott nehézséggel, másnak kell talán elég kinyitni egy szoba ajtaját, vagy ránézni valakire, vagy talán ránézni egy leletre napról napra. Bármilyen is az élethelyzetünk, te velünk leszel, és te győzelmet adsz. Adj bátorságot elindulni a te utadon. Adj bátorságot valóban a te gyermeketként élni. És hisszük, hogy te leszel az, aki megerősítesz minket. És te leszel az, aki már itt a földön, de egykor dicsőségesen fel is magasztalsz minket. Amen.